Letteratura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Soha ilyen közel nem voltunk a békéhez, és soha ennyire nem volt veszélyes a háborús helyzet, így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában, ahol bejelentette, hogy Varga Mihályt jelölte a Magyar Nemzeti Bank elnökének, aki a jelöltséget elfogadta. A kormányfő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban úgy fogalmazott, nagyon nehéz és furcsa helyzetben vagyunk. Orbán Viktor azt mondta, az oroszok mégiscsak kilőtték azt az interkontinentális ballisztikus rakétát, amely alkalmas arra, hogy nukleáris robbanófejeket szállítson. Ha ezeket bevetik, akkor a háború világméretűvé fog terebélyesedni, és lesz nukleáris tartalma is. A kormányfő a 3 éves bérmegállapodás kapcsán kifejtette, az a tapasztalatuk, hogy a minimálbér emelkedése feljebb tolja az összes többi bért is. A miniszterelnök jelezte, a mostani megállapodás alapján a 3 év együtt 40%-os béremelkedést jelent, ami nem csak Magyarország történetében példátlan, de Európában is csak egyszer fordult elő, fogalmazott Orbán Viktor. Magyarország a gazdasági semlegesség stratégiájával védekezik az Európai Unió szankciókra épülő politikájával szemben, és a kormány a jövőben sem fogja hagyni, hogy a gazdaságpolitikát ideológiai kérdések ejtsék túlszul, fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Genfben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a meteorológiai világszervezet, a kereskedelmi világszervezet és az egészségügyi világszervezet vezetői mellett az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciájának főtitkárával is találkozott. Ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben a világkereskedelem és a világgazdaság szabad működése abszolút megkérdőjeleződött, ezt ugyanis alapvetően lehetetlenítették el az egyes országok által egyoldalúan bevezetett szankciók. Továbbra is a gazdasági semlegesség útját fogjuk járni, ezzel biztosítjuk Magyarországnak a gazdasági növekedés lehetőségét a következő évekre, fogalmazott a miniszter. Magyarország nem elhatárolódni akar másoktól, hanem a kapcsolatot és az együttműködést keresi más piacokkal. Ezt hangoztatta a pénzügyminiszter a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás fővárosi állomásán. Varga Mihály a lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón azt mondta, a nemzeti konzultáció részben a gazdasági semlegesség, részben pedig a gazdasági hidegháború kérdését járja körbe. Magyarország ezekben olyan álláspontot kíván kialakítani, ami elsősorban a magyar gazdaság, a magyar emberek és családok érdekéből indul ki. A pénzügyminiszter azt mondta, a nemzeti konzultáció célja, hogy a kormány világos és határozott álláspontot tudjon képviselni, nem csak a magyar emberek felé, hanem Brüsszel felé is. Olyan kérdésekben is, amelyekkel kapcsolatban Brüsszelből elvárások vannak, ezek azonban nem szolgálják Magyarország érdekeit, tette hozzá Varga Mihály. A dió a karácsonyi sütemények nélkülözhetetlen alapanyaga iránti kereslet az évvégi időszakban élénkül meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint a hazai dió ültetvények nagysága az elmúlt években jelentősen nőtt. A termesztés technológiában azonban fejlesztése lenne szükség a versenyképesség javításához. A szervezetek közleménye szerint jelenleg mintegy 9200 hektáron termesztenek diót Magyarországon, ami jelentős növekedés a korábbi 6000 hektárhoz képest. A legnagyobb termőterület Szabolcs-Szatmár, Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy vármegyékben található. Ugyanakkor még mindig nagyon sok az elhanyagolt a termesztés technológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény. A jól művelt, valamelyest intenzívebb termesztés technológiájú ültetvények nagysága 3000 hektár alatt van az országban. A közleményben azt írják, az éves megtermelt mennyiség 6450 tonnára tehető, ami jelentősen növelhető lenne a technológia fejlesztésével, az intenzív öntözött korszerű, nagy termőképességű ültetvények arányának növelésével.
Az időjárásról.
Vasárnap a köd nagy része feloszlik kisebb körzetekben, akár tartósabban is megmaradhat, de az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 8 és 10 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek, itt szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, itt egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. Hol a szeretet a nagy világról, nevest a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára. Ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a heketűn húzza a szívem, a szívem. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. A csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy legalább tucatnyi érv szól amellett, hogy meséket olvassunk? És ne csak a gyerekeinknek, unokáinknak, hanem mi felnőttek is. A mesékben ugyanis a jó és a rossz küzd egymással. Mesehallgatás vagy olvasás közben tanulunk, elemzünk, döntéseket hozunk. Fejlődik a személyiségünk. Nem véletlen, hogy egyre gyakrabban nyúlnak a mesékhez a pszichológusok is, hiszen életszerű példákkal tudják érzékeltetni, hogy igenis van megoldás arra a problémára. Csak lehet kicsit küzdeni kell. A téma kapcsán vendégem dr. Tandari Kovács Marian, pszichológus.
A népmesék eredetileg felnőtteknek szóltak, tehát a műfaj, mint olyan, az így a romantika korába került a gyerek irodalomba, és a másik, hogy maga a mesehallgatás, mint élmény, annak már önmagában van egy szorongásoldó, stresszoldó hatása. Tehát, hogy idézőben semmit nem kezdünk a mesével, csak egyszerűen meghallgatjuk, már az nagyon jótékonyan hat ránk, megérkezünk a jelenbe, lelassul a légzésünk, és nagyon sok mindenre hat, a figyelemre, az érzékelésre, a gondolkodásra, a képzeleti működésre, hiszen a mesehallgatáskor belső képekkel dolgozunk. Az intelligenciának nagyon-nagyon sok területére, tehát mondhatjuk, hogy nem csak az érzelmi intelligencia kaphat kiemelt szerepet akár, hogyha így fejleszteni szeretnénk, akkor a mesékkel ezt megtehetjük, de a szociális intelligencia, a zenei intelligencia, szóval, hogy nagyon sok területre hat.
De megismerhetik a Skywalkers csapatot is, akik ezúttal Lengyelországban remekeltek saját építésű rakétájukkal. Tatai Ákos, az STS Skywalkers csapatkapitánya, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar mehatronika mérnök hallgatója mesél majd a részletekről.
Szeptember 7-én és 8-án a lengyelországi Bledó-sivatagban vettünk részt egy Meteora Fesztivál nevű rendezvényen. A rendezvényt évente megszervezi a lengyel rakétás közösség, és a célja igazából a nemzetközi csapatok meginvitálása egy ilyen közös fellövésre. A környező országokból érkeznek leginkább csapatok, mi kicsit kitűntünk így Magyarországról érkezve. Igazából folyamatos fellövésekre kell számítani, tehát egy ilyen közel 200 rakétát lőttek fel a két nap alatt, annak a kétharmadát így az első napon. Hát a rakéta megépítése az ugye egy elég összetett folyamat, három részlegre bontottuk fel a csapatunkat. Van egy mechanikai részlegünk, egy kompozit, valamint egy elektronikai szoftver, ez körülbelül így összefügg. A részlegeknek külön-külön feladatai vannak, de lényegében egy rakéta, ugye egy elektronikából áll össze, egy fedélzeti elektronikából, egy törzsből, valamint esetenként mozgóalkatrészek, illetve ugye a szoftver, ami vezérli az ejtőernyőknek a nyitását.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Gyere velem, egyszer állszunk ugyanazon az úton. Érezzük az eső illatát, amit megadott nekünk az ég. Azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Csukás István azt vallotta, hogy a mese örök. Mindegy, hogy mi a technikai körítés hozzá. Mindegy, hogy a gyerek számítógépezik, mert a kíváncsiság, ami gyerekké teszi, az megmarad. Ezt vallják azok a szakemberek is, pszichológusok, meseterapeuták, akik a mesékhez, legtöbbször a magyar népmesékhez nyúlnak, hogy segíteni tudjanak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Céljuk, hogy a foglalkozásokkal, előadásokkal közelebb hozzák a mesék világát a 21. század emberéhez. Olyan történeteket mondanak el, amelyek megmutatják például, hogyan maradhatunk emberek nehéz körülmények között, hogyan győzhetjük le félelmeinket, szorongásainkat, hogyan támaszkodhatunk egymásra, találhatunk új lehetőségeket és utakat. A következő percekben dr. Tandari Kovács Marian pszichológussal beszélgetek, nem véletlen, hiszen 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án a Magyar Népmese napját.
A népmesék eredetileg felnőtteknek szóltak, tehát a műfaj, mint olyan, az így a romantika korába került a gyerek irodalomba, és a másik, hogy maga a mesehallgatás, mint élmény, annak már önmagában van egy szorongásoldó, stresszoldó hatása. Tehát, hogy idézőben semmit nem kezdünk a mesével, csak egyszerűen meghallgatjuk, már az nagyon jótékonyan hat ránk, megérkezünk a jelenbe, lelassul a légzésünk, és nagyon sok mindenre hat, a figyelemre, az érzékelésre, a gondolkodásra, a képzeleti működése, hiszen a mesehallgatáskor belső képekkel dolgozunk. Az intelligenciának nagyon-nagyon sok területére, tehát mondhatjuk, hogy nem csak az érzelmi intelligencia kaphat kiemelt szerepet akár, hogyha így fejleszteni szeretnénk, akkor a mesékkel ezt megtehetjük, de a szociális intelligencia, a zenei intelligencia, szóval, hogy nagyon sok területre hat. És nem fejtünk szimbólumokat, hanem egyszerűen úgy tekintünk ezekre a szövegekre, amikben van egy olyan gyakorlati tudás elrejtve, mondjuk így egy ilyen praxis, ami megmutatja nekünk, hogy hogyan élhetünk egy boldogabb, teljesebb életet, hogyan mászhatunk ki a nehézségeinkből, hogyan lehetünk autentikusak, hitelesek. Amit a gyerekeknél szerintem nagyon fontos kiaknázni, az a közösség ereje. Az, hogy együttműködni, megtanuljunk a mesékben, erre is nagyon szép üzenetek vannak. Meg az, hogy egyáltalán a változás lehetséges, fejlődni lehetséges, útnak lehet indulni, meg lehet keresni azt, ami segít nekünk abba, hogy egy ilyen teljesebb életet tudjunk élni.
Fontos az, hogy milyen mesét választunk?
Borzasztó fontos. Ugye, hogyha egy csoporthoz megyünk, akkor túl az életkori sajátosságokon, akár igazíthatjuk ugye a csoport igényeire. Akár, hogyha egy iskolából érkezik egy felkérés, és azt mondják, hogy itt most egy kicsit így az elfogadás, a mások tiszteletét kell megsegíteni, akkor ahhoz választunk, ahhoz keresünk történetet. Egyéni meseterápiában ugyanez a feladata egy meseterapeutának. A mesék olyan szövegek, amik így lecsiszolódtak az évek során, és megőrzik gyakorlatilag azt, amit érdemesnek tartott az az adott közösség, hogy továbbadja a következő generációnak, mert valami olyan cselekvési kód volt benne elrejtve, ezt ma mondjuk így, hogy elrejtve, ők sokkal jobban értették ezeket a kódokat, ma már egy picit ezért meg kell dolgoznunk, tehát olyan cselekvési kódok, amik így megmutatták, hogy hogyan lehet rendezni egy-egy élethelyzetet, hiszen minden mesében egy élethelyzetben a rend az, ami felborul, és aztán a történet azt mutatja meg, hogy hogyan lehet ezt a rendet helyreállítani, vagy akár egy magasabb minőséget kimunkálni. Úgyhogy nagyon fontos a tudatos meseválasztás, és ilyenkor az egyéni munkában ugye azt nézzük, hogy akkor az az adott élethelyzet, amiben éppen az illető van, annak milyen a mintázata, és ehhez keressük meg a megfelelő történetet, amiben lehetőleg ugyanaz a problémával, vagy ugyanazzal a mintázattal kell megküzdeni a hősnek. Tehát ilyenkor indul a válogatás a népmesekincsből.
Azért is kérdezem ezt, mert ma, ha mondjuk szülőként én a kezembe veszem a mesekönyveket, mindegyik más és más. És sok esetben már olyan szavakat használnak, ami nem biztos, hogy mondjuk egy 5 éves, 6 évesnek az annyira egyértelmű, tehát magyarázatra szorul. Épp ezért is kérdeztem, hogy hogyan választunk mesekönyveket.
Uh-huh. Azért nehéz ma ugye mesekönyvet választani, mert hihetetlen gazdag lett a gyerekirodalom. Itt most gondolok a kortárs mesékre is, és nagyon sok kiváló történet van, és azt gondolom, hogy nehéz így napra késznek lenni, szülőként is, de akár pedagógusként is. Szerencsére már vannak azért olyan fórumok, meg platformok, amik segítenek a meseválasztásban, hogyha egy szülő úgy érzi, hogy picit így ebben el van akadva, ahol életkori ajánlások is vannak, illetve a különböző témákhoz illesztve is ajánlanak könyveket, legyen az mondjuk a veszteség, a gyász, vagy a tulajdon tisztelete.
Azt már régóta tudtam, hogy a gyerekeknek van meseterápia, és a gyerekeknek a fejlődését, személyiségfejlődését vagy probléma megoldását segíthetjük mesékkel, de felnőtteknek is van meseterápia, és te pontosan ez irányban végeztél el tanfolyamokat, meseterapeuta vagy, hogy tudjál segíteni felnőtteknek.
Így van, én nagyon izgalmasnak tartom a mesékkel való munkát. Eredetileg pszichológusként egyéni formában sokszor segítek ilyen nehéz élethelyzetekben, és így azt láttam, hogy nagyon sokszor eljutunk arra a pontra, hogy érti az illető, hogy mi van vele, látja, vannak felismerések, és valahogy hiányzik az a pici dolog, hogy itt tényleg cselekvés legyen. És a mesék ebben fantasztikusan jók, mert hogy cselekvésre késztetnek. Tehát akár egy folyamatban be lehet forgatni úgy egy történetet, hogy ha az a jó történet, és illeszkedik az illető mintázatához, akkor őt az nem fogja békén hagyni, és cselekvésre fogja ingerelni. Arról nem beszélve, hogy alapvetően történetek értésére vagyunk programozva, történetekben éljük az életünket, mindenkinek van egy saját története is, én is történeteket hallgatok akkor is, hogyha nem mesével dolgozom, és egy történet egészen másképp viszi be az üzenetet. Volt már alkalom, hogy tartottam pedagógusoknak tréninget, és éreztem, hogy hát ez az üzenet, amit én nagyon-nagyon szeretnék eljuttatni, nem igazán akar eljutni, ellenállásba ütközik, és a következő alkalomra elvittem ugyanazt az üzenetet egy mesével, és fantasztikus volt megélni azt, hogy így azonnal érték. Eltűnt az ellenállás, elkezdte őket foglalkoztatni, hogy jó, de akkor ezt hogyan kell csinálni, hogy tudunk ténylegesen mondjuk jól gondoskodni önmagunkról, hiszen azért a pedagógusok is elhasználódnak a munkájuk során.
Tehát akkor nyitottak rá a felnőttek, hogy mesével segítsünk nekik?
Én azt látom, hogy nagyon nyitottak. Az, hogy közösen hallgatunk meg egy történetet, abban már ott van az együttes szabályozás lehetősége. Igazából mondhatjuk, hogy amióta egy az ember él a Földön, azóta megvannak neki azok a kapaszkodói, vagy azok az eszközei, itt gondolok a mozgásra, amikor együtt táncolnak, gondolok a hangadásra, amikor együtt énekelnek, ide tartozik a történetmesélés, és a csendes imádság például, vagy ha csak csendben vagyunk, de ezt a 4 eszközt, ezt mindig is használták az emberek arra, hogy a nehéz élethelyzetekbe boldoguljanak, hogy veszteségekkel küzdjenek meg, hogy traumákkal küzdjenek meg. Tehát már önmagában az, hogy csoportban történetet hallgatunk, és aztán akár abból lesz egy közös alkotás, egy közös mozgás, szóval hogy olyan csatornákat is megnyitunk, amit egy hagyományos beszélgetéssel kevésbé, és aki szeret képekkel dolgozni, aki egy picit így nyitott, hogy valami olyat is kipróbáljon, amit már mondjuk rég nem csinált, csak hogy maszatoljon a papíron, firkáljon a papíron, abból azért tudnak itt születni klassz dolgok, fontosak, és megmutatják nekünk ilyen irányt, őként szolgálnak, hogy hogyan éljük az életünket.
Nők vagy férfiak? Mert a férfiak egyébként is sokkal zárkózottabbak, mint a nők. Tehát például a férfiak elmennek egy ilyen terápiás foglalkozásra, mernek megnyílni egyáltalán.
Az én tapasztalatom az, hogy több a nő, de azért vannak, és néha előfordul olyan, és hogy több férfi van a csoportban, mint ahány hölgy érkezik. Szerintem nagyon fontos a téma is, tehát ezért vannak kifejezetten olyan történetek, amik így a férfivá válás, vagy jobban ezeket az aktív férfias cselekvő témákat nyitogatják, és akkor az így jobban meg is szólítja őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre inkább, de arányait tekintve azért több a nő.
Szakemberként hogy látod, nagyon nagy szükség van ezekre a terápiákra? Tehát sok gonddal küzdenek az emberek?
Azt gondolom, hogy minél színesebb így a terápiás paletta, annál jobb, mert akkor nagy esély van rá, hogy előbb-utóbb mindenki megtalálja azt, amiben ő tud bízni, amire így szívesen elmegy. Lehet, hogy hamarabb jön el valaki egy mesecsoportba, mint mondjuk egy egyéni terápiára, tehát olyan is van, amikor még azt nem érzi, hogy így egy egyéni munkában elindulna, de a csoport az talán van, akinek biztonságosabb, inkább így mondom, mert nyilván van, aki megszorong attól, hogy egy csoportban legyen. Szóval nagy szükség van. Én nagyon azt látom, hogy a jobb agyféltekét is bevonó terápiás technikák, tehát tényleg itt a mozgás, a művészetterápiák, a meseterápia, borzasztó fontosak, és főleg most 2-3 éve, amiben élünk, ugye itt a különböző veszteségek a hétköznapjainkban, és akkor még nem beszélek arról, amikor valaki mondjuk ténylegesen elveszítette számára fontos szerettét. Szóval nagyon sok látszólag apró pici dolog adódott össze, és hát ez megterhel, és akkor, ha elmegyünk egy ilyen alkalomra, szoktuk mondani, hogy ez tényleg ilyen lélekfrissítő módon is hat, hogy egy picit így kiszakadunk abból a mókuskerékből. Néha azt látom, hogy nagyon nehéz a felnőtteknek megérkezni, ugye a munkahét közepén vannak, éppen beesnek, még a telefont nem biztos, hogy ki tudja kapcsolni, de hogy aztán át tud lépni valami olyan világba, ami akkor most ő érte van és róla szól. És a mesékben az a fantasztikus, hogy egy jó projekciós felületet kínálnak, tehát nem muszáj magamról beszélni, hanem egy kicsit így beszélhetek én a mesében szereplő hősről, vagy a segítőjéről, vagy arról, hogy valamelyik szereplő engem most nagyon bosszant, nagyon idegesít, és ez is azt gondolom, hogy nagyon komoly önismereti hozadékkal bír, amikor valami például zavar bennünket egy történetbe. Úgyhogy helye van, én azt látom mindenképpen így a testalapú, az érzékszerv alapú technikáknak.
De akkor az a szülő, aki mondjuk elmegy egy ilyen terápiára, és ha mondjuk van nekik gyerekeik, akkor nekik is segíthet ez, nem?
Én azt gondolom, hogy a személyes élmény, tehát a találkozás a történetekkel, az mindenképpen formál. Gyakran mondják azt a felnőttek, hogy ó, de érdekes, pedig ezt a mesét már így gyerekkoromban is ismertem, és valahogy most másképp hallom, meg más veszek észre. Egyébként is van ugye a meseértésének egy úgynevezett hermeneutikai modellje, amire a meseterápiás módszer is épül, hogy mindig valami kis újabb pici réteg, valami kiviláglik, valamelyik motivum most hirtelen fontossá válik, és akkor ahogy az a kód nyílik, ahogy azt megértem, akkor valahogy az egésznek az értése is egy más szintre kerül. Szóval ezt úgy képzeljük el, mint egy ilyen spirált. Lehet, hogy már jártunk itt, lehet, hogy már foglalkoztunk ezzel a boszorkánnyal, de most valami egészen más oldalát értem meg a boszorkánynak. Úgyhogy igen, igen.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Tandari Kovács Marian pszichológussal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. A kormány a kamatstop meghosszabbításáról döntött, az intézkedés újabb fél évvel 2025. június 30-áig védi tovább a családokat. A kamatstop jelenleg 291 ezer jelzálog hitel esetén nyújt védelmet a kamatterhek drasztikus megemelkedése ellen, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közleményben kifejtették, a koronavírus járvány, az elhúzódó háború és az energiaválság miatt a lakosság számára elérhető hitelkamatok a jegybanki alapkamattal együtt drasztikusan megnőttek. Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok veszítették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztő részletek miatt, fogalmazott a közleménye hozzátéve, a kormány ennek elkerülése érdekében 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amit később kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy megvédje a családokat a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól. A kamatstop bevezetésétől 2024 végéig terjedő három év alatt 300 milliárd forintos megtakarítást jelent, ennyivel több marad az érintett családok zsebében, olvasható a tárca közleményében. Tartós növekedési pályára tud állni a magyar gazdaság a következő években, ezt mondta a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a Hír TV műsorában. Banai Péter Benő felidézte, a gazdaságpolitika fókuszában 2010 óta elsősorban a munkahelyek számának növelése, a bérek emelése és a családtámogatások széles körének kialakítása, illetve megtartása áll. Az eredményekről szólva felhívta a figyelmet, hogy meg tudták őrizni az 1 millió új foglalkoztatotti létszámot, a reálbérek egy év kivételével jelentősen emelkedtek, és a családtámogatásoknak széles rendszerét építették ki. Az államtitkár közölte, azzal számolnak, hogy ebben az évben a magyar gazdaság teljesítménye pozitív tartományban lesz, de ahhoz, hogy elérjék a koronavírus járvány előtti bővülést, szükség van a külső környezet stabilitására, ezért is fontos a szomszédban dúló háború mielőbbi befejezése. Emellett Magyarországon is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gazdasági növekedést fenntartsák. A béremeléseknek akkor lesz meg a fedezete, ha van gazdasági növekedés, hangsúlyozta az államtitkár. A nevelőszülői hálózatok fejlesztésén túl az intézményekre is oda kell figyelni, közölte a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Szolnokon, a Törpiki különleges gyermekotthon átadóján jelezve, csak az állami fenntartónál 472 telephelyen folyik gyermekvédelmi ellátás, és év végéig 210 felújítása javítása történik meg, összesen több mint 2 milliárd forint értékben. Az államtitkár úgy fogalmazott, ma Magyarországon már nem az intézmény jelenti az alapját a gyermekvédelmi ellátásnak, hanem a nevelőszülői családok. Fülöp Attila szólt arról is, hogy ebben az évben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára alkalmassági vizsgálatot vezettek be. Az előző havi 173 kérelem után novemberben eddig 270 érkezett be az Energiaügyi Minisztérium elektromobilitás támogató programjára. Az októberi kevesebb mint 200-zal szemben már 285 elektromos gépjárműre pályáztak, jelentette be legfrissebb Facebook bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. Novemberben a megelőző négy héthez képest másfélszeresére nőtt az igényelt összeg, a beérkezett támogatási kérelmek és a megvásárolni tervezett járművek száma is. A részvételi feltételek október végi módosításának hatása rögtön megmutatkozott a megélénkülő pályázói érdeklődésben. A könnyítés nyomán a 2022-ben megalapított vállalkozások is igényelhetnek támogatást bevételi megkötés nélkül, akkor is, ha a korábbi jelentkezésüket valamiért visszavonták. A bejegyzésben azt is közölték, hogy az igényelt támogatások összege ebben a hónapban meghaladta az 1 milliárd 100 millió forintot.
Az időjárásról.
Vasárnap a köd nagy része feloszlik kisebb körzetekben, akár tartósabban is megmaradhat, de az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 8 és 10 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Tandali Kovács Marian pszichológussal, alkotófejlesztő meseterapeutával. Hogyan alakul egy-egy csoport? Tehát, hogy megvannak a témák, a sémák, vagy ez mindig alakítja maga a csoport?
Amit én szoktam meghirdetni, önismereti felnőtt mesecsoportot, ott mindig az adott csoportnak az igényei alakítják ki, hogy mik lesznek a témák. Én mindig csak az első történetet tudom, ami szintén változik évről évre. Minden résztvevővel szoktam előtte találkozni, hogy egy picit lássam, hogy ki milyen élethelyzetben van, milyen témák foglalkoztatják, és itt egy picit ők is megteszik a témajavaslataikat, amit aztán az első alkalommal még mondjuk így, hogy súlyoz a csoport, és akkor ezek után, amikor megvan már, hogy mik a főbb témák, amikre ez a csoport nyitott, akkor történik a meseválasztás. Mégis azt látom, hogy vannak ilyen örökzöld slágerek, mondhatni, az önbizalom, az önelfogadás, az önmagamba vetett hitnek az erősítése, a félelmek legyőzése. Ezek azok, amik nem volt még olyan év, hogy ne került volna fókuszba, és ne kérték volna, hogy ez legyen az egyik olyan terület, amiben így kapnak valami olyan történetet, ami segít nekik abban, hogy önmagukat elfogadják, másukat elfogadják.
És én mondjuk kíváncsi lennék címekre, hogy melyek azok a mesék, amelyeket te használsz, alkalmazol a terápiák során.
Alapvetően az én erősítésben, önbizalomnövelésben kiválóak az állatmesék. Megnézzük annak az adott állatnak a minőségét, tehát hogy mit is jelent az, hogyha találkozik a róka, mondjuk egy hallal, vagy egy nyullal, vagy a teknős a nyullal. Ugye a farkas rendkívül gyakori szereplő, amivel mondjuk így nagyon jól lehet a félelmeinket legyőzni, a rettenetes vaskecske, az oroszlán és a kecske, amikor a kecske nagyon-nagyon trükkös megoldással cselezi ki az oroszlánt, és így megmenekül. Ugye azért az állatmesékben ilyen élet-halál helyzetek vannak, tehát hogy ki fal fel kit. Ebből nagyon-nagyon sok erőt meríthetünk. Vagy a három kis kecske, az egy nagyon kis pici rövid magyar népmese, az is így az én növekedés és az erőnk növekedésének a képi megjelenítése. Vagy az orosz népmesék között is van a nyulacska kunyhója, amiben a végén a nagyon nehéz helyzetet és a betolakodót, a nyulacska kunyhójába betolakodó rókát végül egy piros csizmás kiskakas fogja tudni kiűzni. És a felnőtteknek ezek az ismétlődő mondatok, ahogy a kiskakas bekiabál, vagy akár amikor egy madár nincsen megelégedve a saját tollruhájával, vagy amikor egy másik madár nem tudja, hogy mi az ő ajándéka, miért jött ő a világra, és elmegy, hogy megkeresse, mert nem érzi magát elég különlegesnek. És akkor az egész történet erről a belső útról szól.
Miért felejtettünk el egyébként mesélni? Mert ugye ez nagymamáinknál, déd nagymamáinknál, ez egy természetes dolog volt, hogy meséltek nem csak gyereknek, hanem a felnőttek egymás között is meséltek, kiültek és történeteket találtak ki, és ezek azért legtöbbször tanító jellegű mesék voltak.
Szerintem a mese így mindig ott volt valamilyen szinten, és az óvodákban, az iskolákban is ott van a mese, csak talán köszönhetően a különböző meseterápiás irányzatoknak, meg mondhatjuk ennek a mozgalomnak, hogy így a mesét népszerűsítsük, most másképp érkezik meg ez hozzánk. Sokaknak meséltek, és nyilván vannak, akiknek nem, de azért a mese így mindig ott volt az oktatásban, nevelésben, és jó esetben így a családok életében is.
Leginkább a felnőttekre gondoltam, hogy mi miért felejtettünk el mesélni, mert nagyon sokszor könyvhöz nyúlunk, holott az ember a saját fantáziájából is rengeteget tudna mesélni, és felnőtt-felnőttel is nagyon sokszor tudna úgy megoldani tényleg problémákat vagy helyzeteket, hogy akár mese segítségével.
Ez nehéz kérdés, hogy miért felejthettünk el mesélni. Én amit látok, mert az anyukák sokszor kérdezik, hogy te és akkor milyen mesekönyvet, és mondom, hogy hát akár te is mesélhetsz. Nyilván ez nem egy elvárás, de hogy meg lehet próbálni, mert a gyerekek nagyon szeretik, amikor a szülő talál ki, vagy akár közösen konstruálnak egy történetet. És én azt látom, hogy szorongás van az anyukákban, hogy ez az elég jó lesz-e a történet, lesz-e benne csavar, igazán ki tudom-e domborítani a megoldást, holott amikor a gyerekek így tőlünk történetet kérnek, nagyon sokszor ilyen én mese jellegű történetet kérnek, hogy így arról meséljünk, ami egyébként is a hétköznapjainkban történik. Magam is két gyermek édesanyja vagyok, és én ezt csak úgy hívtam, hogy a mama parák. Én azt gondolom, hogy az egyik ilyen para az a mesemondással kapcsolatos, hogy jaj, hát inkább az biztonságosabb, ha leveszünk egy könyvet a polcról, mint hogy kitaláljunk. Holott nem kell semmi extra fordulat, és ha együtt szőjük, akkor meg a gyermek úgyis beemeli azokat a szereplőket, vagy azokat a fordulatokat, amik így neki fontosak, éppen és éppen aktuálisak.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Magyar Népmese Napja kapcsán hallhattak egy beszélgetést dr. Tandali Kovács Marian pszichológussal, aki bizony nagyon sokszor használja terápiái során a magyar népmeséket.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A Szegedi Tudományegyetem Skywalkers csapata ismét remekelt, ezúttal Lengyelországban. 2022 óta folyamatosan újabb magasságokba emelik a hazai rakétaépítést. Jelenleg legújabb projektjük, harmadik rakétájuk sikeres felbocsátását ünneplik. A Sierra 3 a lengyelországi Meteora Fesztiválon szállt fel. A csapat nem versenyzett, inkább a felbocsátási lehetőség kihasználására koncentrált. Az előző modellhez képest számos fejlesztést hajtottak végre, hogy garantált legyen a siker. A további részletekről Tatai Ákos, az STS Skywalkers csapatkapitánya, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar mehatronika mérnök hallgatója mesélt rádiónknak, így többek között arról is, hogyan kezdődött nála ez a szenvedély.
Középiskolás éveimben gondolkoztam én először arról, hogy de jó lenne egy kis modell rakétát építeni, és akkor keresgéltem erre rá, akkoriban nem találtam olyan csapatot, ami ilyen célokkal foglalkozna, vagy egyáltalán felbocsájtási lehetőséget. Azóta sokat javult a helyzet, rengeteg felbocsájtási lehetőség, most már 2-3 nagyobb csapat is van, illetve egy elég masszív rakétás kis közösség hobbi rakétásoknak. Én igazából középiskola óta érdekel a dolog, és az egyetemen az első, második fél évben valahogy így jött az ötlet, hogy hát mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen rakétás csapatot, amire a mérnöki kar segített igazából minket ebben, hogy megalakulhassunk. Körülbelül 3-4-en indultunk, szóval így alapító tagként érkeztem a csapatba, és hát onnan szépen az évek során gyűjtöttük a tagokat és a tapasztalatokat.
Mesélj nekünk, mi volt ez a rendezvény, amin tulajdonképpen részt vettetek?
Szeptember 7-én és 8-án a lengyelországi Bledó sivatagban vettünk részt egy Meteora Fesztivál nevű rendezvényen. A rendezvényt évente megszervezi a lengyel rakétás közösség, és a célja igazából a nemzetközi csapatok meginvitálása egy ilyen közös fellövésre. A környező országokból érkeznek leginkább csapatok, mi kicsit kitűntünk így Magyarországról érkezve. Igazából folyamatos fellövésekre kell számítani, tehát egy ilyen közel 200 rakétát lőttek fel a két nap alatt, annak a kétharmadát így az első napon.
Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezzetek erre a fesztiválra?
Ezt a fesztivált a külsős mentorunk javasolta, akik már részt vettek ezen a rakétás rendezvényen, és úgy gondoltuk, hogy ez nekünk is egy tök jó megmérettetés lehet a csapatnak, az új rakétának.
Mennyire nehéz és összetett feladat megépíteni egy rakétát?
Hát a rakéta megépítése az ugye egy elég összetett folyamat. Három részlegre bontottuk fel a csapatunkat. Van egy mechanikai részlegünk, egy kompozit, valamint egy elektronikai szoftver, ez körülbelül így összefügg. A részlegeknek külön-külön feladatai vannak. De lényegében egy rakéta ugye egy elektronikából áll össze, egy fedélzeti elektronikából, egy törzsből, valamint esetenként mozgóalkatrészek, illetve ugye a szoftver, ami vezérli az ejtőernyőknek a nyitását.
Egy olyan típusú rakéta, mint a tietek,
az mennyi idő alatt készül el? Egyáltalán mik a készítési fázisok?
Hát egy ilyen rakéta készítéseinek több fázisa van. Az első fázis általában az elektronika elkészítése, megtervezése. Ez körülbelül egy ilyen másfél-két hónapos feladat. Majd jöhet ugye a mechanikai részleg, akik az elektronika köré tervezik gyakorlatilag a rakétát, szimulációkat előtte elvégzik, és utána arra készítenek egy testet. Hát méreteiben olyan 180 és 200 centi között szoktunk rakétákat készíteni, ez 185 volt, ha jól emlékszem.
Aki szeretne otthon építeni egy ilyen rakétát, az is meg tudja csinálni, vagy ehhez profi csapat kell?
Lehet otthon kivitelezni, vannak rengeteg hobbi rakétás Magyarországon. Csapat szinten kicsit máshogy néz ki a dolog, kicsit profibb összeállításúak a rakéták. Ugye itt mérnök hallgatók, informatikus hallgatók, illetve villamosmérnök hallgatókból áll össze túlnyomó részt a csapat. Vannak igazából minden részről hallgatóink, akik ugyanúgy részt tudnak venni a munkában. A komplexitás az abból adódik, hogy mi a cél. Ugye, hogyha nagyobb magasságot szeretnénk elérni, vagy akár valamilyen mérést szeretnénk végezni, akkor általában egy komplexebb rakétát építünk. Hogyha pedig csak úgy fanból szeretne valaki építeni egy rakétát, azt is lehet. Magyarországon vannak erre lehetőségek, például Baján szokott lenni rakétás napok, és akkor lehet ott felbocsájtani rakétákat.
Mondtad, hogy különböző célok vezérlik a rakétaépítőket, és ilyen cél lehet az például, hogy minél magasabbra repüljön. Milyen magasságot tudnak elérni ezek a rakéták?
Vannak ilyen versenyek, versenyszámok. Más típusú rakétákat építenek rá, mint mondjuk mi, de egészen pár ezer métertől akár űrlövésig is lehet építeni egy ilyen relatíve kisebb, nem NASA vagy SpaceX által épített rakétát.
A ti rakétátok az hogyan épül fel? Hogy néz ki pontosan?
A mi esetünkben az előző kettő modellünknek a terveit vettük számításba, tehát a Sierra 1 és a Sierra 2-es rakétának a pozitív tulajdonságait gyúrtuk össze egy rakétába. Így ez egy PVC-s üvegszál kompozit törzsel készült el, redundáns elektronikával, valamint igazából mindent megkettőztünk, kettő GPS, kettő tárolóegység, telemetriát is kapott ez a rakéta. Magyarul élőbe követhettük repülés közben, hogy milyen adatokat küld a rakéta vissza nekünk.
Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni magyarán, hogy a csapatnak van egy részlege, akik folyamatosan követik a rakétát, hogy merre jár.
Igen, az elektronikai részlegünknek egyik tagja követi az adatokat, hogy éppen milyen fázisban van a rakéta, milyen adatokat kapunk tőle. Itt GPS koordinátákat, illetve bármilyen szenzor által küldött adatot tudunk fogadni, és azonnal menteni is. Tehát bármi történne a rakétával, tudjuk rögzíteni az adatokat.
Mennyi időt tölt fent egyébként a rakéta, és hogyan száll le?
A fentöltött idő az percekben mérhető. Nagyon gyorsan elérkezünk a tetőpontra, ami a mi esetünkben 453 méter volt. Itt egy kisebb motorral mentünk, mert a célunk nem a magasság elérése volt, hanem az elektronikai, illetve az új komponenseknek a tesztelése. A visszaérkezés pedig ejtőernyőkkel történik. Itt a csúcsponton nyitunk egy fékezőernyőt, majd egy főernyőt nyitunk 250 méter magasság körül.
Gondolom az az optimális eset, ha a fellőtt rakéta vissza is érkezik a Földre. Van olyan, hogy ez nem történik meg?
Igen, megesik, velünk is történt ilyen, rajtunk kívülálló okokból, de ez odafigyelésnek a hiányából is adódhat. Igen, történtek ilyen esetek, de hála Isten, minden a rendben történt.
Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
A csapatnak a tervei a közeljövőben, a jövő évben megrendezésre kerülő Eurok rakétás rendezvénynek a megcélzása, a jelentkezés megcélzása. Ez egy nemzetközi verseny, választott csapatok vannak, nem jelentkezhet bárki, elég komolyan szűrik azt, hogy ki tud ide kijutni. Szóval nekünk az Eurok az egyik célunk, emellett az is, hogy minél komplexebb, minél precízebb, jobb rakétákat gyártsunk le, illetve az, hogy a mérnök hallgatóinkat, illetve bármilyen más szakról érkező hallgatóinkat kicsit bevezessük a rakétázásba, illetve jobb mérnököket, jobb szakembereket képezzünk belőlük.
Hogyan lehet hozzátok csatlakozni, ha egyáltalán lehet?
Bárki jelentkezhet hozzánk, bárkit szívesen látunk. Akit érdekel a rakétázás, aki gyerekkora óta gondolkozik azon, hogy de jó lenne építeni egy rakétát, bárki jöhet, bármilyen szakról, általában egyetemistákkal szoktunk dolgozni, de egyetemen kívülről is szívesen látunk embereket. A jelentkezés a weboldalunkon keresztül történik, ahol egy több lépcsős jelentkezésen mennek át a hallgatók.
A csapat egyébként már a következő lépéseket tervezi, legújabb rakétájukon fékszárnyakat alkalmaznának, és további súlycsökkentési megoldásokat is bevezetnek.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
A gyergyói fenyves alatt ott lakozik a babám a szívem alatt. Ott lakozik mind az öröm, mind a bánat. Nem visznek ma minket katonának. Kis virágszál, megpihennék én te nálad. Hét esztendőt, többet istán akárhányan. Mert lovam nélkül, lovagim már nem lehetek. Hogy keressek mezőn túli szerelmeket. Keresnék, húzza le a lábam szárát, az kinékem olyan, hogy még jobba vártnál, s az én szívem mindig ilyen boldog volna, nem búsulna, s innen el nem kívánkozna. Úgy szeretlek, bizony mondom. Nem hervadhat, zsebkendőbe arcot folyton. Adjad rózsám, add a kezed, most mulassunk. Békény mellett egy virágot most szakítsunk. Thank you. De hadd tervezzen még, ha hallod. Jól hallgasd meg, néked szólnak a